vendégadó bevő Nyár Julival és Vermez Zolival. 061-35-39-451-es telefonszámon, 0677-60-99-5-ös SMS számon és a www.radiokó.hu weboldalon természetesen hozzászólhatnak. Fogyasztóvédelemről ez szó, és a telekommunikációs szolgáltatásokat szeretnénk egy kicsikét kivesézni, hogy ott milyen problémák vannak, milyen lehetőségek vannak. Különösen aktuális ez, mert most első fokon elmarasztalták a UPC-t egyébként, méghozzá a hálózatmenedzselési gyakorlatát. Tavaly decemberben a UPC internet szolgáltatással kapcsolatban bejelentést tett a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál egy hazai fájlcserélő hálózat. Azt kifogásoltak, hogy a UPC előfizető tagok protokoll használó hálózat központi szerverét csak korlátozottan érik el. De nem csak ez a probléma egyébként, hanem az is a probléma, hogy most jelen pillanatban szerződési feltételekkel vannak problémák, és ugye neked is van például most itt egy problémád a UPC-vel.
Hát ha nem is az enyém ez a probléma, és mondjuk szolgáltatón kívül egyébként elolvasva egy levelet, mert hogy próbáltam az egyik rokonomnak segíteni, aki szeretne csomagot váltani, hát mondjuk a levél értelmezéséhez is valószínűleg több diploma kellene, de ez még hagyján. Megpróbáltam elérni a szolgáltatót. És egyszerűen lehetetlen. Tehát, hogy tisztában vagyok vele, hogy nem 24 órát, és hogy egész nap hívtam, az egy ilyen általános kijelentés, de hogy mondjuk egy nap 2-3 alkalommal próbálsz egy ügyfélszolgálatot elérni, ahol egyébként mindenféle gombot kell nyomogatni, reklámokat kell végighallgatni, majd a végén, amikor végre csörög a telefon, meg próbálsz oda jutni, már bármilyen gombot megnyomok, csak hogy jussak valakihez, akivel tudok szót érteni, akkor egy hosszas kicsörgés után közlik veled, hogy számunkra nagyon fontos az ügyfél, de hívjon később, mert túlterheltek a vonalak. Tehát én azt gondolnám, hogy ez minden, csak nem ügyfélbarát. Egyébként pedig hát valahol ezt a szolgáltatást fenn kéne tartani.
És hát mondjuk róltak rájuk ki mostanság is bírságot, pontosan a megtévesztés miatt. Na hát ilyenekről, meg ehhez hasonló témákról szeretnénk beszélni, úgyhogy önök is turkáljanak az emlékezetükben, gondolom, hogy akadnak ilyen, vagy ehhez hasonló ügyek, és akkor majd önnek a szakértők, és reméljük, hogy akkor megfelelő válaszokat is tudnak adni. Mit tegyünk, hova forduljunk, milyen lehetőségeink vannak. Nem sokkal kisebbek ezek a szolgáltatók sem, mint a közüzemi szolgáltatók. Tehát gyakran azért azt érezzük náluk is, hogy a mamut az éppen a fejünk fölött tartja egyébként a lábát, és pont próbál bennünket eltaposni, sikerül ebből kicsúsznunk.
És arra gondoltam, hogy akkor most keresek egy számot, Queen Bee-től a Sehol se talállak.
Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygottam Stambulban, és hessét már a kecs, Párizsból SMS, szikrázott Velence, Varsóban a fűszeres lány, jött ki eladó, de én nem bemapó, aló, 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 hallucináció, csak a szerelem, eleven, eleven, valahol elveszed, veszettől keresem, sehol se találom, téged életem, voltam keleten, jártam nyugaton, déli legelőn, északi húgalom, sorstalan utakon, fejlesztve kutatom őt, nem tudom, hol lakom. A kávés csészében, vagy tán szőnyeg alatt, az folytó mögött nem néztem. Egy sötét sarokban, nyilvános vécében, körültem egy kávéházban, budai erkélyen. Jaj, hívott nyomozó, mert én nem kalambó, halló, 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 halucináció, csak a szerelem. Tudom, hol lak.
a forgalommal szemben.
Vermez Zolival 06130-30-9451-es telefonszámon 0670-70-60-99-5-ös SMS számon, és a www.radiokup.hu weboldalon természetesen hozzászólhatnak, vendégeink pedig a Pest megyei Békéltető Testületnek a tagjai, Szép Gábor, Fischer Gábor, üdvözöljük.
Jó napot kívánok.
Jó napot, sziasztok.
És a vonalban van már a múltkori vendégünk dr. Vándor András, és hát ugye egy kicsit a közüzemi szolgáltatásokról még ott néhány szót elhagytunk. Szerbusz.
Szia.
Üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok.
Szóval azt hiszem, hogy a szemétdíj az, ami kimaradt, és azért a sokaknak sok problémát szokott okozni. Ott milyen hasznos, praktikus tanácsok vannak, milyen problémák szoktak előfordulni, és mit javasolsz?
Hát a személydíjjal kapcsolatban a legkomolyabb probléma az, hogy a fogyasztók sok esetben nincsenek tisztában a rendszer felépítésével. Ugye itt azt kell tudni a személydíjról, hogy ez egy kötelezően igénybe vendő közszolgáltatás. Ugye ami azt jelenti, hogy a önkormányzatok, települési önkormányzatoknak kötelező feladata biztosítani, hogy mindenhol elvigyék a szemetet. Ezt ugye úgy tudják megtenni, hogy létesítenek egy hulladéklerakót, megbíznak valamilyen céget a hulladék összegyűjtésével, szállításával, ugye ezt pedig csak akkor tudják gazdaságosan csinálni, hogyha a lakosság minden tagja részt vesz ennek a anyagi terheiben. Tehát itt nem úgy néz ki, mint a többi közszolgáltatásnál, mondjuk gáznál, villamos energiánál, hogy bemegyek a szolgáltatóhoz és kötök velük egy szerződést, hanem az önkormányzat köt egy szolgáltatóval szerződést, ami automatikusan kiterjed az egész lakosságra, és az önkormányzat rendeletben állapítja meg, hogy nekem, mint lakosnak milyen összegű díjat kell fizetnem. Itt nekem annyi mozgásterem van, és erre kell figyelni a lakosságnak, hogy általában választhat, hogy ő milyen gyakran használja az ingatlant, mennyi szemete keletkezik, és ezért egy tólig határba mozoghat, hogy mondjuk kisebb kuka után fizet díjat, nagyobb kuka után fizet díjat, esetleg ha nem tartózkodik a telken, akkor szünetelteti a szolgáltatást. De ezt mindig a fogyasztónak kell kezdeményezni, mert annélkül, hogy aláírna egy szerződést bármilyen szolgáltatóval, neki díjfizetési kötelezettsége keletkezik, amit ráadásul adók módjára behatoló köztartozásként be is lehet szedni rajta.
Abban van lehetősége mondjuk a szolgáltatóval szemben a fogyasztónak, hogy milyen gyakorisággal viszik el mondjuk a szemetét. Van erre valami törvényi előírás, vagy ugye általában hetente egy alkalommal szokták?
Igen, ez nem törvényi szinten van, szabályozva, de szabályozva van. Ez településenként eltérő. Itt ugye mindig, amikor az önkormányzat kiválaszt egy szolgáltató céget az adott településre, köt vele egy szerződést az önkormányzat, és abban ez részletesen ugye ki van fejtve, illetve sok esetben az önkormányzat ugye rendeleti szinten is szabályozza az ezzel kapcsolatos fontosabb kérdéseket. Tehát van szabályozva, és ezt számon is lehet kérni a szolgáltatón.
Egyébként abban az esetben mondjuk, hogyha nem viszik el a szemetet, bármilyen oknál fogva, akkor kihez lehet fordulni? Először oda kell menni az önkormányzathoz tiltakozni, vagy levelet írni? Tehát, hogy van-e például, én arra vagyok igazán kíváncsi, van-e olyan ügyetek, ami erre vonatkozik, vagy volt-e olyan ügyetek?
Igen, volt ezzel kapcsolatos probléma. Itt nyilván elsősorban ilyenkor a szolgáltatóhoz kell fordulni első körben, hogy tessék elvinni a szemetet. Ha nem viszi el, akkor az önkormányzathoz kell fordulni. Itt a problémát az okozza, és az okozta, hogy a szolgáltató, amikor nem folyt be megfelelően hozzá a díj, akkor előfordul, hogy azt mondja, hogy hát logikus módon ő akkor nem viszi el a szemetet, ha egyszer nem fizetik. Csak hogy ennek ugye egészségügyi kockázata van, hogy közegészségügyi problémákat vesz fel, ha ott gyűlik a szemét, és nem viszik egy településről, és ezzel kapcsolatban az ombudsman és adott ki állásfoglalás, melynek a konklúziója az volt, hogy a szolgáltató, ha kifizetik neki, ha nem a lakosság, ő köteles elvinni a szemetet. Ugye, ami nem túl kedvező a szolgáltatónak, viszont kvázi cserében ugye a jogszabályok azt tartalmazzák, hogy be lehet adók módjára hajtani a díjat. Tehát a rendszer az, hogy ő köteles elvinni, mint szolgáltató, viszont ha én nem fizetem ki, mint fogyasztó, akkor ezt rajtam be fogják előbb-utóbb hajtani, kamatokkal, költséggel, mindennel együtt. Tehát a fogyasztóknak arra kell mindig figyelni, hogy azért, mert ő nem írta le egy szerződést, ne dugja homokba a fejét, hanem intézze, hogy neki esetleg kisebb kuka után kelljen csak fizetni, ha csak nyaranta, ha csak hétvégente, ha ritkábban használja hosszabb időn keresztül, akkor keresse meg a helyi szolgáltatót, és intézze azt, hogy esetleg szüneteljék onnét a szolgáltatást.
Van egy hallgató a vonalban, hallgassuk meg.
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Halló!
Jó napot! Én azt hiszem, hogy rossz telefonszámot hívtam, én nem az adást akartam felhívni.
Akkor semmi nem gond.
Vagy, de köszönjük, hogy jelen volt.
Van még esetleg, András, olyan, amit mindenféleképpen ehhez hozzá tudnál tenni? Tehát, hogyha szemét ügy van, akkor arra mire figyeljünk? Te a Gábor is szeretne valamit hozzátenni?
Hát tulajdonképpen annyit, hogy itt, amivel az András a végén zárta, ott tulajdonképpen megérkezünk megítélésem szerint legalábbis civil oldalról az egyik legkomolyabb fogyasztói problémához, mármint ahhoz, hogy sokan panaszkodnak nálam is, illetve azért a békedőtestület elé is kerül olyan probléma, amikor arról van szó, hogy a fogyasztó azt kifogásolja, hogy az a bizonyos díjtétel, amit megállapítanak, ami nyilván van a kuka méretéhez van szabva, amit neki minimálisan ki kell fizetnie, az túl sok számára. Hogyha egyedül él a háztartásban, ahogy az András is mondta, nem tartózkodik mondjuk ott életvitelszerűen az adott helyen, akkor ez számára egy túlzott többletterhet jelenthet, és ilyenkor a fogyasztónak igazándiból, ha őszintén akarunk lenni, elviekben van hova fordulnia, csak gyakorlatilag nincsen. Mehet az önkormányzathoz, az önkormányzat illetve megy először mondjuk a szolgáltatóhoz, a szolgáltató át fogja dobni a labdát, mert hogy ugye az önkormányzat állapítja meg rendeletben ezeket a díjtételeket, az önkormányzatnál pedig valamilyen kibúvóval valószínűleg el fogják hajtani. Itt sokszor az is problémát jelent, hogy nem egyszer előfordul, hogy a helyi önkormányzat az érdekelt magában a hulladékszállításban, tehát hogy finom legyenek, neki sem érdeke az, hogy mondjuk alacsonyabbak legyenek a díjtételek, vagy legalábbis nem mindig, mert azért tisztelet a kivételnek, és hát mondom, ez egy folyamatosan jelentkező probléma, amire igazándiból én eddig még nem találtam a megoldást.
András?
Hát ebben valóban sok igazság van abban részében, hogy a ország egyes régióiban valóban igen eltérő mértékű ugye a díj, amit megállapítanak az önkormányzatok, és valóban az önkormányzatnak nyilván érdeke nem az, hogy profit generálódjon ebből, hanem hogy befolyjon a díj, hogy meg lehessen valósítani a hulladék begyűjtés, szállítás, lerakás, hisz ugye az tudni kell, hogy ebből a hulladék lerakók ugye egy jó része, vagy talán mindegyik, ugye rendkívül nagy támogatás, tehát EU-s támogatásokból hatalmas költséggel valósulnak meg, és ezeket évtizedeken keresztül kell működtetni, bezárás után rekultiválni, utógondozni, és erre iszonyú összegeket kell félretenni. Tehát ez indokolja a díj mértékét. Ebben különben, ami változást hozhat majd esetleg, ugye most van az országgyűlés előtt pont egy napi renden is volt, de végül nem szavazták meg, ugye az új hulladékgazdálkodási törvény, aminek nyilván lesznek majd végrehajtási szabályai is, ami bizonyos szinten már, hát majd meglátjuk, hogy végül hogy fogadják el, hogy írják a rendszert, de akkor mindenképpen érdemes lesz majd visszatérni rá, hogy hozott-e valamilyen pozitív változást.
Igen.
Hát én igazán nem akarom az ördög ügyvédjét játszani, de ugye azért még olyan, nyilvánvalóan nem ez a jellemző, de még olyan morbid történetet is el tudok mesélni, amikor a fogyasztó azzal a problémával fordult hozzám. Igazándiból sokat nem tudtam segíteni az adott önkormányzat elutasító magatartása miatt, hogy neki egy nagyon súlyos beteg édesanyja volt. Nyilvánvalóan egy ideig még ott lakott, de már olyan túl sok szemét nem termelődött, egy idő után meg is halt sajnálatos módon, és még utána is számlázták ezt a bizonyos szemétdíjat, és amikor a fogyasztó utána, nyilvánvalóan nem ez volt az első dolga, mert ugye tudjuk, hogy ilyenkor egyből be kell jelenteni, intézkedni kell, stb. Nyilvánvalóan egy ilyen tragikus helyzetben nem ez volt az első dolga, hogy a szemétszállításban intézkedjen. Amikor erre sor tudott keríteni, akkor és kért méltányosságot legalább az adott önkormányzattól, hogy hát vegyék figyelembe az ő szerencsétlen élethelyzetét, akkor egész egyszerűen elutasította az önkormányzat, és szépen még arra
is,
igen, tehát kiszámlázott mindent, ami létezett, úgyhogy ezek azért eléggé szomorú történetek.
Hát András, nincs könnyű helyzetben most, le is magáztam egyből.
De én te annyival pontosítanék esetleg, nem tudom, ugye a konkrét esetet én nem ismerem, hogy itt ugye elsősorban az adott szolgáltató az, aki méltányosságot gyakorolhat, vagy nem gyakorolhat. Az önkormányzat ugye rendeletben szabályozza a díjakat, és ő nem engedheti el, vagy nem engedheti el, mert nem őt illeti meg, hanem a szolgáltatót.
Igen, akkor pontotlan voltam, tehát a szolgáltató az, aki nem nagyon akart méltányos lenni. De az önkormányzat sem, tehát ugye elvileg nincsen lehetősége, gyakorlatilag főleg, ha érdekelt a helyi hulladékszállításban, akkor azért azt gondolom, hogy tudnának egymással beszélni, ha akarnának, de nem nagyon akarnak.
Igen, hát erre valóban azt mondom, hogy ez itt valóban a méltányosság egy ilyen esetben a megfelelő megoldás, de hát ez nem feltétlenül jogilag kikényszeríthető. Nyilván meg érthető élethelyzet, hogy valaki nem ezt kezdi el intézni el, és először, de mivel ugye itt nem a fogyasztás mennyiségét mérik, mint más szolgáltatónál, hanem a ingatlanhoz kötődik tulajdonképpen a díjfizetés, ugyanúgy, mint mondjuk a kommunális adó, vagy egy gépjármű adót is, ugyanúgy ki fogják szabni akkor is, hogyha elhunyt az illető, és majd az örökösökre fogják terhelni. Hát ez sajnos ez megesik.
Köszönjük szépen, András, hogy velünk voltál, mert tovább megyünk, mert közben fogyat időnk.
Rendben.
Szia,
köszönjük,
szia.
Szervusz.
Köszönjük mindenkinek, viszontlátásra.
Dr. Vándor András volt a Békéltető Testületnek a képviselője, Pesten ugye Békéltető Testületnek a képviselője vendégünk, és akkor Fischer Gábor már itt felemelte a kezét, hogy lenne hozzáfűzni valója, és közben egyébként jött SMS üzenet is, de először hallgassuk meg, Gábor.
Csak röviden, én tárgyaltam szemétügyet tárgyaltam szemétügyet is. A szemétügynek az volt a problémája, hogy nem személyre szólóan, hanem általánydíjas fizetés volt, társasház lakost lévén az általányt nem tudta megváltoztatni. A mi ajánlásunk segítségével sikerült létrehozni egy olyan egyességet a szolgáltató és az egyén is a társasház között, hogy végül is a lakott létszámnak megfelelő általánydíjat fizessenek. Tehát itt is van néha azért szerencséje az ember.
Csak az nagyon rosszul hangzik, hogy szerencse kell hozzá, tehát hogy nincsenek ezek igazából körberajzolva pontosan, vagy hát, túlságosan is.
Igen, inkább az utóbbi. Az én eseteimben, ami a hírközlés területét jelenti, inkább az utóbbi, hogy az utóbbi két évben olyan mennyiségű törvény és rendelet módosítás jelent meg, ami mindent be akar szabályozni. És ha már mindent beszabályozunk, akkor semmit sem szabályozunk igazán. Itt van például a kézenfekvő előfizetői szerződések kérdése. Annyi mindent írt elő a médiahatóság elnökének jogszabálya az előfizetői szerződésben, amit én állítom, hogy egy ember el nem olvas, még én sem, bevallom őszintén. Na most különösen, hogyha
unalmas,
valaki... Nem unalmas, hanem olvashatatlan, mert tele van bigfa szöveggel. Uh-huh. Valakit leszólítanak az utcán, most tárgyaltunk egy esetet, hasonló esetet, és azt mondja neki az ügynök, mert természetesen nem a szolgáltató embere, ő egy ügynök, hogy viszont eladó, így hangzik szépen, hogy na ez a szolgáltatás a világ legjobb szolgáltatása, így dupla olyan széles a szélessáv, mint mindenütt másutt Európában, csak itt és csak most és csak nála mennyire lehet megvenni. És akkor a jó ember azt mondja, hogy hűha, ez nekem jó, és még arról is elfeledkezik, hogy neki hűségszerződése van, tehát nem is lenne szabad elmennie, meg se kérdező, ki az, aki vele szemben áll, és köt egy szerződés. Na most akkor ő jól akar eljárni, mert félnek a törvénytől, és ezért kezében nyújtja a jó embernek, a majdani előfizetőnek az előfizetői szerződés, ami 17 oldal. Na és akkor azt mondja, hogy itt írja alá. Na most, ha valaki áll az utcán, és kezében nyomnak, és hallott valamit a fülibe, az nem biztos, hogy elolvassa azt is, ami kisbetűvel oda van írva, hogy mennyit fog fizetni, mekkora lesz az a széles sáv, és a többi, és a többi. Aztán, mikor elolvasta, és ki akarna szédülni ebből a csapda helyzetből, akkor jön hozzánk, és akkor próbálunk valamit tenni ebben az ügyben is. A probléma ott kezdődik, hogy ez mindig két fél kell. Ahhoz, hogy a békéltető jól működjön, erről gondolom a kollégáim sokat beszéltek, ahhoz az kell, hogy ott legyen a szolgáltató, és ott legyen a panaszos. Na, én 10 évet csinálom ezt az ipart, a 10 év alatt talán egyszer vagy kétszer találkoztam távközlési szolgáltató emberével, azt is kirúgták később a cégből.
Tehát akkor a vészükről nem érdemes eljönni.
El se jönnek, de viszont most már...
De ők nem olyanok, hogy eljönnek? Hát azt lehet mondani általában, hogy ők nem?
Ők biztos, hogy nem, de általában az elmúlt mondjuk 12 esetemet például véve, a 12 esetből 4 volt olyan, ahol a szolgáltató, nem távközlési szolgáltató, ott volt és részt vett a párbeszédbe, mert hiszen úgy itt a párbeszéden van a hangsúly, és el tudtunk valamit érni, mert hogy egyességet sikerült létrehozni. De ha nincs ott a szolgáltató, de küld maga helyett válaszlevelet, mert ilyen viszont van, sőt, minden esetben küldenek válaszlevelet, akkor már könnyebb helyzetünk van, de nehezebb helyzet.
Egyébként a válaszlevélnek a küldése az kötelezettségük, vagy ezt gesztusból teszik? Mert hogy elméletileg, hogyha már rázzák a fejüket, tehát tudom, hogy nem, de hogyha a békéltető testület mondjuk ír neki egy levelet, akkor ennek nem nincs semmiféle törvényi hát, hogy neki erre válaszolnia kell x napon belül, vagy szóval valamit csinálnia
kell. Együtt kell működni a békéltető testülettel. Én azt problémának látom, hogy jelen pillanatban nem kötelező az, hogy megjelenjen a testület előtt, hiszen hogy a testületnek az alapvető jogszabály által is előírt feladata az az egyesség létrehozásának a megkísérlése, hogy egészen pontosan idézzük a szöveget. Na most egyességet úgy lehet megkísérelni, létrehozni, hogyha mind a két fél ott van. Jelen pillanatban ez nem kötelező érvényű, viszont együttműködési kötelezettsége van, ami viszont megnyilvánulhat abban is, hogy ahogyan Gábor mondta, válaszlevelet küld.
Tehát ezért válaszol.
A testület felé, amelyben kifejti az ügyel kapcsolatos álláspontját. Ami a probléma az, és itt én is találkoztam kifejezetten hírközlési ügyekkel, amikor egész egyszerűen csak mondjuk van valami vitatott számla, tartozás, reklamáció, hogy mi most a mobil előfizetését hogy fizette be, hogy nem fizette be, leteszel én 18 darab számlát, amiből ki kéne igazodni, hogy pontosan mi történt. Hogyha ebben az esetben nem jön el a szolgáltató, csak egy válaszlevelet küld, mint ahogy ez egyik ilyen ügyben is történt, akkor nem fogunk tudni dűlőre jutni mi ketten ott a fogyasztóval, annak ellenére, hogy még lehet, hogy a fogyasztó azt is elfogadná, vagy megérteni, hogy egyébként nem neki van igaza, és azt a nem tudom én vitatott 18.500 forintot, azt neki be kell fizetni. Egész egyszerűen csak szeretné megérteni, hogy mi történt. Úgyhogy ez ügyben még szerintem azért lenne a jogszabályalkotónak teendője, de hogy az előző ügyben is a Gábor elmondta, azért éppen azért érdemes a békétető testülethez fordulni, mert ott akkor az már egy hivatalos, formalizált dolog, és erre valamilyen válasz fog érkezni, és ez sok esetben elegendő ahhoz, hogy utána kiderüljön az, hogy pontosan mi is történt, és ez alapján egy olyan, még hogyha csak ajánlás születik, akkor is egy olyan ajánlás szülessen, amiből megérte a szolgáltató is, hogy neki ott valamilyen tennivalója van az adott ügyel kapcsolatban.
Igen, bocsánat, hogy belevágtam.
Előfordult azonban olyan is, és hogy ez a válaszlevél tartalmazott olyan pozitívumokat, aminek alapján már egyességet tudtunk elérni, és ha egyesség megvan, az már valóban bírósági úton végrehajtandó kötelező jellegű. Az összes többi nem annyira. Mégpedig azért, mert a válaszlevelébe elismerte a hibáját a szolgáltató, ami nem volt teljesen ugyanaz, mint amit a fogyasztó leírt, mert akkor elintézték volna egymás között is a dolgot, de hasonlított rá. És miután valamelyest átlátjuk ezeket a folyamatokat, meg tudtuk magyarázni a fogyasztónak, hogy neki az jó, hogyha egyességet köt, ha elfogadja úgymond a válasziratba foglalt ajánlatot, mert ebben az esetben biztos, hogy hozzájut a pénze egy részéhez, vagy nagy részéhez, ellenkező esetben viszont semmihez sem jut hozzá. Úgyhogy nagyon sok ilyen élményünk volt az elmúlt időszakban, de nem ez volt a jellemző. A jellemző inkább az volt, hogy pozitív példát mondjak, hogy nagyon-nagyon sok ajánlást kellett elfogadnunk ahhoz, hogy végül is sikert tudjunk elérni. Egy konkrét eset, akár meg is nevezhetem, mert pozitívul zárul a szolgáltatót. Ugye Pest megye területén leginkább a T-Home és az Invitel szolgáltat, és az Invitelnek volt néhány évvel ezelőtt egy olyan akciója, hogy valahonnan összeszedtek idősebb embereknek a címeit, és az ügynökeik ezeket keresték föl, akik T-Home előfizetők voltak, akiknek nem volt hűségszerződésük, és váltani lehetett, és rábeszélték őket olyan új inviteles előfizetés megvételére, amely inviteles előfizetés számukra hátrányos volt. Egymás után tárgyaltuk ezeket az eseteket, egymás után hoztuk meg a megfelelő ajánlásukat, hiszen az Invitel először azt mondta, hogy hárít, mert neki semmi köze, hiszen nem az ő embere volt, aki ott volt. Aztán, amikor megértették, hogy a felelősség azért az övék, mert az ő terméküket árulja voltak éppen az az ember, akkor sikerült elérnünk talán a tizedik eset után, hogy leültek tárgyalni velünk. Utána mi a fogyasztóvédelemben, a civil fogyasztóvédelemben résztvevők, a békéltető testület tagjaiként jutottunk el ilyen információkat, és ennek eredményeként született meg egy olyan egyesség, hogy most már sok-sok szűrőn megy át. A legutóbbi ügyünk, amit egy hetet tárgyaltunk éppen Gáborral, az olyan volt, hogy jött a jó ember, be akarta palizni az előfizetőt, aki megfogalma se volt arról, hogy mi az, amit meg akar vásárolni. Természetesen elfelejtette, hogy neki van hűségszerződése a másikhoz, és elmagyarázta neki az ügynök, hogy miről van szó. Aztán aláírta az előfizetői szerződést. És aztán jött a vicc, hogy utána még föl is hívták telefonon az Invitel-től, hogy vajon én ez az ügynök elmagyarázott neki mindent. És erre is rám mondta az igen, meghallgattuk a hangfelvételt. És utána azt mondta két hét múlva, hogy jaj, én nem jelolat akartam. Na most akkor vitathatatlan, hogy a szolgáltató ebben az esetben a lehető legnagyobb gondossággal járt el.
Tehát, hogy akkor itt az ajánlás az nem is született meg, hanem el kellett kullogni.
Így van.
A fogyasztónak jött egy SMS, időnként nem árt felülvizsgálni a szolgáltatásainkat, mi váltottunk, és évi 10.000-et spórolunk vele.
Valóban, igaza van. Ugyanis Magyarországon az egyik legbonyolultabb dolog az, hogy a különböző tarifák, különböző kedvezményeit az ember figyelemmel kíséri. Igen, ám a váltásnak azonban van egy nagyon fontos problémája, hogy nincs-e hűségszerződésem. Tehát az, amit eddig igénybe vettem, az azért volt olcsó, mert hogy egy vagy két éves hűséget kötöttem. Három éve sikerült elérni egy olyan megállapodást a szolgáltatókkal, hogy hűségszerződéseket, a határozott időre szóló szerződés nem lehet automatikusan meghosszabbítani. Mert az volt akkor a saját általános szerződési feltételeikben, hogy akkor amennyiben egy hónappal előtte és csak egy hónappal előtte nem mondja fel az előfizető, akkor automatikusan meghosszabbítódik a szerződés, és akkor újabb két évre folytatódik tovább. Na de ez sikerült elérni, hogy ne legyen lehetséges a jövőben. Most az az eset áll fenn, hogy kutat az interneten, talál egy jó flotta szerződés, vagy egy olyan szerződést, ahol háromféle szolgáltatást tud megkapni, és ez a három szolgáltatás neki valóban olcsóbb, mintha egyenként. Vagy akár mostanában az a divat, hogy kapcsolt a szolgáltatások mellett kapcsolnak eszközöket, például televíziót lehet nagyon olcsón kapni. Vagy vadonatúj gépet, nem nulla forintért, mert nulla forintért semmit nem lehet kapni, azt csak a reklámba írják ki, hogy új iPod nulla forintért, mert annak utána 24 hónapon keresztül kell a kamatmentes részletét. Tehát olyan, hogy nulla forint, olyan semmi nincsen. Na igen ám, de ott a probléma, hogy nekem hűségszerződésem van még. Akkor el kell gondolkodni, hogy mikor járok jól, mert a hűségszerződést fel lehet mondani, de kötbért kell fizetni. Most már az a rendszer, hogy a kötbér előre meg van határozva. Tehát tudni fogom, hogy miért kaptam azt a szolgáltatást, azt a kedvezményt, és odaírják akár az egyéni előfizetői szerződésbe, hogy ez 6000 forintot ért. Tehát ha felmondod, fizet 6000 forintot, és utána mehetsz, ahova akarsz. Tehát el lehet szabadulni tőle, csak mindig meg kell gondolni, hogy megéri vagy nem.
De nem olyan, nincs olyan szabály, hogy a hűségszerződést azt részarányosan, tehát hogy a kötbért részarányosan fizetem, tehát hogyha már két éves hűséget kötöttem, hűségszerződést kötöttem, és már csak egy hónap van hátra, akkor praktikusan az a 24 részét fizetem csak a kötbérnek. No, vagy ez... a kötbér az kötbér, az a, ha első hónapban mondom fel, hogyha a 24-be, akkor is annyi.
Is. Ez arról attól függ, hogy mit kaptam és mennyiért kaptam. Mert hogyha egy drága készüléket vásárolnak meg, akkor azt írja be az általános szerződési feltételekbe, hogy bármikor lép ki belőle, az utolsó percben kilép, akkor is meg kell fizetni a teljes kötbért. Tehát a legfontosabb itt az, hogy az erre vonatkozó részt az általános szerződési feltételekbe, vagy az egyéni szerződésbe nézzük meg. Tehát addig semmit alá nem írni, nem kell végigolvasni a 17 oldalt. Ha az ember interneten keresztül vásárol, akkor annyit már tudunk az internetből, hogy nagyon jól lehet keresni szavakra. Meg kell találni azokat a szavakat, amik számunkra fontosak ebben az esetben. Az, hogy kötelező, az, hogy hűségszerződés, ami ugye határozott időre szóló szerződés, az, hogy kötbér, felmondás követelményei, felmondás következményei. Ezeket megkeresem benne, tehát azokat, ami számomra hátrányosak lehetnek, meg hogy mit tartalmaz ez a szerződés, mit tartalmaz, milyen szolgáltatás. Volt olyan ügyünk, amikor valaki valamit megvásárolt, és egyszer csak azt vette észre, hogy nem egy, hanem két darab tévéadása van. Kétfajta tévészolgáltatást megvásárolt az egyik szolgáltatótól, meg a másiktól is. És természetesen felszerelték neki, és természetesen jó olcsón hűségszerződéssel olyan adót, amit egyébként láthatott a másikon is. Na de hát, hogy szabaduljunk meg ettől sehogy? Ettől már nem. Csak akkor, hogyha kifizeti a kötbért.
Milyen típusú ügyek vannak egyébként így telekommunikáció ügyben? Gondolom, hogy számla mindig probléma.
Igen, a számlapanaszok nagyon sokszor jönnek, és a számlapanaszoknak a 80%-a az meg nem értésen alapul. Egyik vagy másik fél, jól mondom, tehát nem csak a fogyasztó nem érti a dolgát, hanem a szolgáltató sem. Mondok erre egy példát, jó? Nem mondom meg, melyik szolgáltatóról van szó, mert az ellenreklám lenne. Ez a szép szolgáltatónál lévő ügyfél az előfizetésből, tehát a utólag fizetendő szerződésből átment prepaidre, előre fizetendő magyarul kártyásra. Hát az lenne a jó dolog, hogy amikor átváltok, akkor elszámolok vele. Ő is úgy gondolta, hogy ő kifizetett mindent, el van intézve, most már csak azt kell fizetnie, amit előre maga meghatároz. Addig, mint három hónap múlva kap egy elszámoló számlát, és abban kiadnak neki olyan tételeket, amiről fogalma se volt, meg se tudják magyarázni. Most akkor megint ott a helyzet, hogy kapok egy válaszlevelet, amiben valamit leírnak, és ott a fogyasztó, akinél viszont ott volt az összes szerződés, az összes számla, amit kifizetett. Tehát bizonyítani tudta azt, hogy ő neki egy fillér tartozása nincsen. Ilyenkor is csak ajánlást tudunk tenni, de itt bizony egyértelmű volt, hogy a rendszerben van a hiba. Tehát valahol valamit elvétettek, aztán miután életkoromnál, meg szakmai tapasztalatomnál fogva már mindenkit ismerek ezen a területen, megkérdeztem a illetékes szolgáltatót, hogy mi lehetett itt. Hát valamikor 5 évvel ezelőtt volt neki egy 210 forintos elmaradása, volt egy 2 napos késedelme, és ezt miért most kell közölni? Miért nem akkor
vett? De ez már is avult.
Hát 5 évig nem.
Csak egy hirtelen kérdés. Az jutott eszembe, hogy ez egyébként megegyezik-e azzal, amit én gondolok, hogy számos telekommunikációs szolgáltató, mondjuk van egy saját behajtói, nem szép ez a szó, de mondjuk követeléskezelő eszembe jutott, követeléskezelői irodája, és hát amikor már nem tud vele mit kezdeni, azt odaadja a különböző követeléskezelő társaságoknak, tehát eladja. És akkor azok elkezdenek felszólítani, követelni, és
így tovább.
Meg felszorozni. Ugye mindenféle költségekkel, meg egyebekkel még ellátják, hogy mik azok mire figyeljünk, mint fogyasztók? Tehát, hogy nyilván valószínűleg jogos ez a követelés, mert tételezzük föl, hogy nem fizettem be. De mit kell tartalmazni? Mikor kell nekem levelet kapnom? Felszólító levelet kell-e kapnom? Alát kell-e vennem? Hivatkozhatnak-e arra, hogy nekem már küldtek 10 levelet, de én egyet sem láttam? Szóval, hogy mik azok a törvényi feltételek, amit következtében tényleg nekem majd fizetnem kell?
Megint csak egy rendeletben van leírva, ez a rendelet a médiahatóság elnökének rendelete. A lényeg az, hogy először a szolgáltatónak kell felszólításokat küldeni, utána korlátozhat. Tehát olyan nincsen, hogy rögtön lekapcsolom, és utána átadom a követelésbehajtónak, hanem korlátozhat, és ha erre sem reagál, abban az esetben jöhet a követelésbehajtó társaság. És itt jön a legnagyobb probléma, ugyanis találkoztunk olyan üggyel, amikor ugye a követelésbehajtó azt mondta az előfizetőnek, hogy neki fogalma sincs, hogy miből keletkezett ez az adósság. Átadtak neki egy papírt, ezen az volt, hogy hajtson be, ilyet pontosabban megvásárolt egy olyan adósságot, ami tartalmazott 6000 forintot, nem ennyit, jóval többet, és ő erre rátette a hasznát, és behajtotta. És akár hiszük, akár nem tudtuk megtudni, hiába várakoztunk, halasztást kért a követelésbehajtó, nem tudta megtudni, hogy miről van szó, hogy mi az, amit ő be akar hajtani. Tehát ott állt a fogyasztó, egy 3 évvel ezelőtti történetről volt szó, és egyszer csak megérkezett minden felszólítás nélkül. De nem távközlés területén Gáborral találkoztunk egy olyan esettel, amikor leszerelés után, tehát villanyszámláról volt szó, jött a felszólítás, hogy lekapcsolják, megjelentek és lekapcsolták, és fogalma se volt az előfizetőnek, hogy miért kapcsolták le az áramot. Aztán kiderült, hogy leégett a háza, aztán az órát nem vitték el, aztán az alatt, amíg leégett a háza, meg nem volt órája, keletkezett neki valamiféle tartozása, aminek létét senki nem tudja megmondani. Az illetékes áramszolgáltató úgy gondolta, hogy neki akkor jó, hogyha átadja ezt a követelésbehajtónak. A követelésbehajtó meg azt mondta, hogy akkor jutok inkább a pénzem, hogyha előbb lekapcsoltatom az áramot. És akkor jelent meg a követeléssel, amikor már ki kellett fizetnie, mert ha nem fizeti ki, nem kapcsolják vissza neki az áramot.
Látom, hogy egyébként kevés időnk van, néhány dolgot érdemes a helyére tenni. Az egyik az, hogy az sem mindegy már, hogy ez a bizonyos szolgáltatóknak van egy követelése, ez csak átadja, vagy pedig eladja a követelését. Uh-huh. Tehát, hogy jogilag teljes egészében átkerül magához a behajtó céghez, vagy pedig csak megbízza a behajtó céget, hogy a még mindig nála lévő követelés próbálja meg behajtani. Például a második esetben még mindig lehet békétőzestület előtt tárgyalni ezeket az ügyeket, az elsőben már nem igazán, ott már akkor marad a bíróság. Uh-huh. Ami ezzel az egésszel kapcsolatban nagyon komoly probléma, az általában a behajtó cégeknek a viselkedése, amivel már sok mindenkivel, aki a fogyasztóvédelemben dolgozik, benne van, régóta beszélgetünk, hogy ez valahol nagyon nincs rendben, nincsenek igazándiból olyan megfelelő jogszabályok, amelyek kötnék őket. Tehát van egy etikai kódexük, van néhány lazább olyan jogi követelmény, amire kéne tartaniuk, de kifejezetten olyan szigorú szabályozás, ami ezeket a behajtó céget kötni, olyan nincsen. Ebből történik meg az, hogy néha este 10 órakor zaklatják a fogyasztót, néha hétvégén olyan dolgokat fenyegetik, amelyekkel nem lenne szabad, hogy fenyegessék, és a fogyasztó tulajdonképpen nem tud védekezni ezek ellen a dolgok ellen. Effektíve azt mondhatom, hogy zaklatják őt.
Egy telefonáló van a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Baranyai Zsuzsa vagyok, és szeretnék kérdezni valamit. Nekem az egyik mobil, de nem csak nekem, mert most a tegnap számlát rendeztem, és én 9. voltam, aki mindenféle, tehát ezekkel a panaszokkal fordult, ahol befizettük a dolgokat, hogy ők állítólag június végén küldtek mindenkinek SMS-t, ilyen rendeletre vonatkozólag. Lehet, hogy az ember megfogja és kinyomja, mert nem figyel konkrétan arra, hogy milyen számú rendelet alapján. De ezt a lebeszélhetőséget változtatták úgy, hogy 60-40% arányban, tehát 60% saját, 40% pedig más hálózat irányában. Na most nekem ez annyira nem jött be, mert nekem csak ezen vannak az ismerőseim, tehát én azt nem is használom el. Így nekem ez belül olyan havi 5000 forint a pluszom. És nagyon sokan voltak, akik ott reklamáltak, sőt én írtam panaszlevelet, most már leterik a 30 nap, és itt most azt a választ kaptam, hogy olyan sok a panaszlevél, hogy 2 hónap múlva számolhatok csak arra, hogy ezt egyáltalán megválaszolják, de közben ebből olyan szintű probléma lett, tehát nem csak nekem volt a problémám, kaptam, de most már beleírták, hogy a díjcsomagon változni fog, hogy december 3-ától visszaállítják ezt a 100%-os lebeszélhetőséget, hogy én erről szeretném megkérdezni, mert én ráadásul még úgy is jártam, hogy nem is vettem ezt észre, és mire a számlám kijött, közben nekem lejárt a hűségidőm, és ugye én aláírtam. És én mindenféleképpen szeretnék, én 10 éve vagyok itt, én állítom, hogy most ők a legdrágábbak a piacon, és én szeretnék eljönni. Tehát mik a lehetőségeim, meg szeretném megkérdezni ezt a 30 napos határidőt a panaszra.
Köszönjük szépen.
A legfontosabb az, hogy SMS-ben nem küldhetnek ilyen értesítést. Általános szerződési feltételek módosításáról van szó, ezt meg kell jelentetniük napilapban, de legalábbis írásban kell értesítést küldeni, ez az írás elektronikus levél, avagy postai levélbe kell, hogy legyen, és az előfizetőnek joga van, ha számára nem megfelelő a feltétel, akkor 8 napon belül a szerződéstől elállni, akár a hűségszerződés kellős közepén is. Tehát a legfontosabb az, hogy írásban és előre is jó időben. Olyan védekezés nincsen, ilyet nem ismer a törvény, meg a saját ASF-ük sem, hogy nagyon sok ilyen panasz van, és most nem érek rá vele foglalkozni.
Igen, én nagyon szépen köszönöm, hogy megerősítette ebben, és mondom, az a probléma, hogy igazándiból június, tehát amire kijött a következő számlám, és észleltem hát elég nagy díszit, ugye addigra én már bementem és aláírtam, mert azt is el kell mondanom, hogy mielőtt lejár az embernek a hűségszerződése, hát ha 8 telefon nem kaptam, csak pont nem értem rá vele foglalkozni, hogy de telefonon keresztül is lehet is. Mindenképpen is aláírni, olyan szinten tényleg megkeresik az embert. Amikor gond van, akkor olyan elzárkozás mutatkozik, hogy egyszerűen az ember meg nem találja azt, akivel lehet. Most a másik pedig, hogy a levelet úgy adtam be, a panaszlevelet, hogy a hölgy a gépbe átírta, mert hogy panasziroda sincsen, tehát az megszűnt.
Az a probléma, Zsuzsa, hogy sajnos végét ért a műsorunk. Köszönjük szépen, hogy
hozzászólt. De köszönjük, hogy hívott
minket. Köszönöm a választ, és minden jót önök.
Köszönjük.
Viszont. Na hát lejárt a műsoridőn. Köszönjük szépen, hogy itt voltak Fischer Gábor és Szép Gábor, a Pest megyei Békletető Testület tagjai. Önöknek a megtisztelő figyelmet. Holnap természetesen jövünk 11 és 2 között, és egyébként a megfejtés pedig 2,5 millió volt, és értesíteni fogjuk a nyertest. Köszönjük, viszont hallásra.